Várom az Urat, várja a lelkem, és bízom ígéretében. Lelkem várja az Urat, jobban, mint az őrök a reggelt, mint az őrök a reggelt. Kegyelem néktek, és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Ámen. Isten tiszteletünk elején a 66. Zsoltárunk első verszakát énekeljük. 66. Zsoltárunk így kezdődik. Örvendj egész föld az Istennek, és énekelj szép zengéssel. Foglaljuk el a helyünket, és magasztaljuk tovább Istenünket énekszóval a 264. dicséretünknek az első három verszakát énekeljük. Így kezdődik ez az énekünk, áldjad én lelkem a dicsőség erős királyát, ő néki mennyei karokkal együtt zeng hálát. a mi segítségünk és Isten tiszteletünk megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Kedves testvéreim, szeretett gyülekezet, figyeljünk együtt Isten szavára, amely most Márk evangéliumából hangzik hozzánk, a 12. fejezet 41. versétől a 44. versig terjedő szakaszból a következőképpen. Amikor Jézus leült a templomi perselyjel szemben, nézte, hogyan dobja a pénzt a sokaság a perselybe. Sok gazdag sokat dobott bele, egy szegény özvegyasszony pedig odamenve beledobott 2 fillért, azaz 1 krajcát. Jézus odahívta tanítványait, és ezt mondta nekik. Bizony mondom néktek, hogy ez a szegény özvegyasszony mindenkinél többet dobott a perselybe, mert mindannyian fölöslegükből dobta, ő azonban szegénységéből mindazt beledobta, amilyen csak volt, az egész vagyonát. A mi Úrunk Istenünk tegye áldottá igéjét életében, és mi az ő szavának ne csak a hallgatói legyünk, hanem cselekvői, megtartói is. Most helyünket elfoglalva hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, hálásan köszönjük, hogy lehoztad az életet, mely Istennél volt készített, hogy mi is véled élhessünk, és boldogságban örvendezzünk. Kérünk, hogy ez a szép hitvallás hadd váljék személyes meggyőződésünké. Köszönjük, hogy ajándék ez a számunkra mindent jelentő élet, aki te vagy. Köszönjük, hogy a kereszten szinte szétosztottad a te isteni életedet, és kaphat belőle mindenki, aki hisz benned. Kérünk, segíts félretenni minden akadályt a hitünk útjából. Könyörülj rajtunk, hogy ne egyéb érzékszerveinkkel próbáljuk felfogni azt, amit csak hittel lehet. Segíts, hogy gyakoroljuk a hitünket, annyira elsorvadt, annyira elcsökevényesedett, Urunk. Tudjuk, hogy a te igét hozza azt helyre. Add, hogy így tudjuk hallgatni, megtartani, cselekedni a te igédet. Közben hadd izmosodjék folyamatosan a benned való hitünk, és hadd áradjon át rajtunk másokra is ez a gazdag isteni élet, amit a halál sem vesz el tőlünk. Amen. Isten igének hallgatására készülve a már megkezdett 264. dicséretünket folytassuk tovább. 4. és 5. verszakait énekeljük. 264. dicséretünk 4. verszaka így kezdődik. Áldjad őt, mert az Úr megáldja minden munkádat.
Isten igéjét a zsidókhoz írott levél 13. fejezetéből olvasom a 16. verszakot. Tehát zsidókhoz írt levél 13. fejezetének a 16. verszakát olvasom. A jótékonyságról és az adakozásról pedig el ne feledkezzetek, mert ilyen áldozatokban gyönyörködik az Isten. Eddig Isten írott igéje. Foglaljuk el a helyünket. Krisztusban, szeretett testvéreim, a jótékonyságról és az adakozásról el ne feledkezzetek, mert ilyen áldozatokban gyönyörködik a mi Istenünk. Határozott, világos és tiszta beszéd ez. Mindnyájan értjük. A mai ige arra tanít bennünket, hogy legyen gondunk a jótékonyságra, legyen gondunk az adakozásra, mert a mi Urunk, Istenünk ennek örül. Mielőtt valaki még azt hinné, hogy most egy nagy pénzgyűjtési akció folyik, és ebben a mai ige hirdetésben a testvéreket arra szeretném hívni, hogy sok-sok pénzt dobjanak be ott a kiáratnál a persejbe, azelőtt hallgassuk meg Isten hirdetett igéjét, mit mond nekünk a Szentíráson keresztül. Mit kell tudnia a keresztény embernek az adakozásról? Mit kell tudnia a jótékonyságról? Melyek azok a dolgok, amelyeket szem előtt kell tartania? Nos, ebben segítségünkre lesz az előbb felolvasott bibliai történet, amely az özvegy asszony két filléréről szól. Előtte egy pillanatra idézzük emlékezetünkbe azokat a szavakat, amelyeket Jézus Krisztus mondott a hegyi beszédben az adakozásról. Ott azt olvassuk, azt mondja Jézus, te pedig, amikor adományt adsz, ne tudja a bal kezed, mit tesz a jobb, hogy adakozásod titokban történjék. A te atyád pedig, aki látja, ami titokban történik, megfizet neked. Jézus Krisztus itt azt mondja, hogy amikor adományokat helyezünk el persejben, amikor adakozunk, akkor úgy tegyük, hogy ne lássák azt az emberek. Titokban adakozzunk. Az özvegyasszony két filléréről szóló történet pedig azzal kezdődik, hogy a mi Urunk leül a persejjel szemben, és nézi az adakozókat, hogyan adakoznak. Jogos a kérdés tehát, miért ül oda Jézus a perselyel szemben, ha egyszer azt mondta, hogy amikor adakozunk, titokba adakozzunk. Miért nézi az adakozókat? Testvérek, azért, hogy világossá tegye. Ő látja és figyeli adakozásainkat. Ő látja és figyeli szívünket. Ő látja és figyeli egész életünket. És csak ő az, aki leülhet oda a perselyjel szemben. Senkinek közülünk nincs joga hozzá. Neki van. Ő megteheti ezt. Míg a tanítványai sem voltak ott, mert azt hallottuk a történetben, hogy amikor az özvegyasszony bedobta a két fillért a persejbe, csak utána hívta oda Jézus az övéit. Azt látja tehát Jézus a perselyel szemben, hogyan dobja be a pénzt a sokaság. Krisztusban, szeretett testvéreim, bárcsak a mi Urunk sokaságot látna a mi kis templomunkban, Isten tiszteleten, Bibliaórán, imaórán. Bárcsak sokaságot látna a mi Urunk Jézus, látná az embereket, akik szeretik hallgatni az ő igéjét, látná azokat az embereket, akik szeretnek egymás társaságában lenni, és hajlandóak energiájukból, idejükből és pénzükből is áldozni erre. Amikor Dávid király, ószövetségi történet, amikor Dávid király pénzgyűjtési akciót szervezett a jeruzsálemi templom megépítésére, akkor szép nagy vagyon gyűlt össze. Az emberek adakoztak, az Úr ügyére adtak, és bár szegényebbek lettek, megérződött az ő életvitelükön, hogy összeadták a pénzüket, mégis öröm volt a szívükbe. Így olvassuk, és örült a nép az önkéntes adakozásnak, mert tiszta szívvel önként áldoztak az Úrnak. Erre mondja Pál apostol a korintusi levélben, mindenki úgy adjon, ahogy előre eldöntötte szívében, ne kedvetlenül vagy kényszerűségből, mert a jókedvű adakozót szereti az Isten. Talán ezt az igét nem most halljuk először, sokszor református Isten tiszteleteink végén, amikor az adakozásra kerül a sor, ezt az igét halljuk, hallhatjuk. Testvérek, ha az embernek valamire pénzt kell kiadnia, akkor általában összeszorítja a fogát, nem örül neki. Persze miért is örülne, hiszen mindennek növekedik az ára. Még amit saját szórakozásra fizetünk is ki, például nyaralás, televíziózás vagy internethasználat, még arra is húzzuk a szájunkat. Milyen sokba kerül? Miért kerül ez ilyen sokba? Bárcsak megúsznánk a kifizetését. Ha pedig egy kis megtakarított pénzünk van, és tudunk egy nemes ügyről, akkor félünk támogatni azt. Attól tartunk ugyanis, hogy a pénz nem kerül arra az ügyre, amelyre szeretnénk. Nos, Isten arra tanít bennünket a mai ige kapcsán, hogy Úr akar lenni a mi egész életünkben. Életünk minden része fölött. Nem csak ebben az egy órában, itt a templomban, amikor imádkozunk, hallgatjuk az igét, hanem a hétköznapokban is. Ott akar lenni velünk. Isten Úr akar tehát lenni a mi életünk fölött, a pénztárcánk fölött is. Jézus ott ül a perselyjel szemben, és figyeli, megvizsgálja a mi életünket. Az, hogy elfogadtuk-e már őt, vagy pedig még mindig nem. Keressük-e őt, engedelmeskedünk-e neki, vagy csak itt a templomban, amikor közösen imádkozunk, akkor mondunk imát mi is, akkor mondunk áment a lelkész imádságára. Akinek az anyagiak vagy saját önzése a legfontosabb kincse, annak szíve, testvérek, soha nem fog megnyílni Isten előtt, annak szíve soha nem fog megnyílni fele barátai előtt. A gazdag ifjúnak nem az volt a bűne, hogy ő gazdag volt, hanem az, hogy a legfőbb kincset számára kizárólagosan a gazdagság jelentette. Lehet valaki gazdag, de ha a szívében nem Úr a Krisztus, akkor szegény marad. Beszűkül az élete, mert Isten szeretetének nincs abban hely. Ma már itt Magyarországon is nem milliómosokról beszélünk, hanem milliárdosokról. Tudjuk, hogy vezetőink között is nem egy, nem kettő, hanem nagyon sok milliárdos ember van. Nos, testvérek, a gazdag ember úgy van, hogy ha van sok pénze, akkor még többet akar. És ha még több pénze van, akkor annál is többet akar. Ez azért van, mert beszűkül az életük. Isten szeretetének nincs hely az ő szívükben. Jézus leült a templomi perselyjel szemben, és nézte, hogyan dobja a sokaság a pénzt a perselybe. Gyakran éri a keresztény egyházakat az a vád, hogy csak kihasználja a híveket. Legombol róluk egy csomó pénzt, és nagy vagyont gyűjt magának. Emlékszem, az egyik barátom vasárnap délután, amikor még eljártunk focizni, mindig azt kérdezte, hogy na, és mennyit kaszáltatok ma? Mennyi volt a bevétel? Persze ő ezt nevetve, ahogy egy fiatal emberhez illik, idétlenül kérdezte, de már a kérdésben is egy vélemény fogalmazódik meg. Az egyház a pénzre hajt. Sokak szemében a lelkészek csupán egyszerű pénzbehajtók, erre meg arra hivatkozva, hol kisebb, hol nagyobb pénzadományokat kérnek híveiktől. Testvérek, figyeljük meg, hogy mit mond az ige Jézus Krisztusról. Felolvasom még egyszer. Azt mondja, Jézus leült a templomi perselyjel szemben, és nézte, hogyan dobja a sokaság a pénzt a perselybe. Itt nem az áll, hogy Jézus azt nézte, hogy mennyit dob az egyik, mennyit dob a másik a perselybe, hanem azt nézte, hogy hogyan dob a sokaság a perselybe. A mi Urunk és az ő szolgái, lelkészek, tanítók sem azt mondják, dob be Isten tisztelet után egy ezrest a perselybe, vagy egy ötezrest, és akkor jó szívvel letudhatod az adakozást. Azt nézi az Úr, hogy hogyan. Hogyan, milyen szívvel adsz. Az már mellesleges, hogy mennyit. Nem az a fontos. Nyilván mindenki annyit ad, annyira nyitja ki a pénztárcáját, amennyire lehetőségei ezt megengedik számára. De a fontos, és ezt jegyezzük meg, gondoljuk végig, mindig az, hogy hogyan, milyen szívvel adok, milyen indítatásból adok adományt. Ha valaki csak büszkeségből, nagyravágyásból, vagy hírnév megszerzése miatt adakozik, az csak a saját vagyonát, saját pénzét osztogatja el, és nem fog gyarapodni. Nincs rajta Isten áldása. Ha viszont valaki irgalomból, együttérzésből adakozik, annak még a vagyona is gyarapodik, mert Isten mellette áll, és látja az ő szívét, látja az ő indítékait. Igaz az, amit az igében így olvasunk egy helyen, 2 Korintus 9.6, aki ugyanis szűken vett, szűken is arat, aki pedig bőven vett, bőven is arat. Jó lenne ezt, testvérek, komolyan venni és kipróbálni. Most figyeljük meg ezt az özvegyasszonyt. Miért emeli ki őt Jézus Krisztus a sokaságból? Mitől más ő, mint a többi? Mitől különbözik az ő adakozása a többiek adakozásától? Azt olvassuk, hogy ez az özvegyasszony a perselybe 2 fillért dobott be, ami 1 krajcárnak felel meg. Az új szövetség eredeti nyelve a görög, és a görög szövegben pedig az áll, hogy ez az asszony 2 leptont dobott be a perselybe. A lepton a legkisebb zsidó apró pénz volt. A lepton szó egyébként, zárójában említem, azt jelenti, hogy vékony, kicsi. Hogy mennyit ért 2 lepton, azt mai pénzben átszámolva nagyon nehéz lenne megmondani, bizonyára nagyon keveset. Ennek az özvegyasszonynak, azt olvassuk az igében, mégis ez volt minden vagyona. Másnapi, harmadnapi megélhetésének a forrása. Ez volt minden vagyona. És mégis beledobta a perselybe a pénzt. Miről szólhat ez a történet, testvérek? Arról, hogy az asszony egészen, teljesen átadta magát Istennek. Kiszolgáltatta magát az ő Urának, Istenének. Ez az asszony nem csupán hitte, de élte is azt, hogy Istennek gondja van rá. Isten számon tartja még hajszálainak számát is az ő fején. Persze megtehette volna az asszony, hogy csak ezt az egyik pénzdarabot, az egyik lepton dobja be a perselybe, a másikat pedig megtartja magának. Legalább egy kicsi marad neki is. Ez is nagy dolog lett volna, úgy gondolom, mert sokan ilyen helyzetben sem így teszünk. De ő bedobta mind a kettőt. Nem lehet tudni. Lehet, hogy a következő napokban bevételre számított, egy bevételi ígéret állt előtte. Lehet, hogy így volt, lehet, hogy nem. Erről nem szól az ige, de azt tudjuk, hogy amilyen volt, azt bedobta. A lényeg tehát, hogy teljesen átadta magát Istennek. Reménységgel, örömmel, egyedül, csak tőle várta jövőjét, ő igazgatta sorsát, Isten. Mert nem a jó cselekedetek, nem a jó érzés, nem a jó szándék számít, hanem csak és kizárólag a hit. A hit pedig nem azt jelenti, hogy elhiszem, hogy van Isten, vagy nem hiszem, hogy nincs, nem hiszem, hogy van Isten, hanem azt jelenti a hit, hogy a mindenható Isten Jézus Krisztusban szabadító Úr, akinek átadom és kiszolgáltatom saját magamat, úgy, amint vagyok. Az övé vagyok mindenestül, és én azt akarom, hogy ő úrrá legyen az én életem fölött is. Krisztusban szeretett testvéreim, a mi Urunk Jézus Krisztus nem a mi pénzünket kéri. Miért kérné? Neki nem kell, nincs rá szüksége. Ő sokkal gazdagabb a mi pénzünknél, sokkal hatalmasabb annál. A mi Urunk a te, az én, a mi életünket kéri. És nem azért kéri, hogy megfosszon bennünket valamitől, hanem azért kéri, hogy gazdaggá tegyen minket. Mivel akar meggazdagítani minket? Saját magával. Minden mennyei kincs, testvérek, ő benne van elrejtve. Ha békességre van szükségünk, mert nyugtalan, ideges a mi lelkünk, akkor hívjuk segítségül, szólítsuk meg imádságba, hívjuk segítségül Jézus Krisztust, mert azt mondja róla az ige, hogy ő a békesség fejedelme. Ha szeretetre, megértésre, együttérzésre van szükségünk, hívjuk segítségül Jézus Krisztust, mert ő örökké való szeretettel szeret minket. Ha kísértések környékeznek, én folyamatosan tapasztalom a magam életében, és emberi gyarlóságaink kerekednek felül életünkben, hívjuk segítségül Jézus Krisztust, mert ő megváltott minket a bűn rabságából. Ha pedig valakit az elmúlás, a halál közelsége bánt, tekintsen Jézus Krisztusra hittel, aki az örökké valóság mennyei kapuit nyitotta meg előttünk. Minden gondunkat vessük az Úrra, mert neki gondja van ránk. Valamikor a napokban, akik olvasták a Biblia olvasó kalauz szerint az igét, most találkozhattunk ezzel az igével. Vessük minden gondunkat az Úrra, mert neki gondja van ránk. Testvérek, lényegében minden adakozás erről szól. Úr Jézus, itt vagyok, mindenem a tied, mindent tőled kaptam, és amit tőled kaptam, szeretném visszaszolgáltatni te neked. Ezt úgy kell értenünk, hogy szeretném a te céljaidra fordítani, szeretném a te ügyedet szolgálni ezáltal. Szeretnék a te akaratod szerint élni. Igen, tudjuk testvérek, hogy pénzből élünk valamennyien, mindenki pénzből él, de a keresztény ember tudja azt is, hogy nem a pénz élteti őt. Mert kegyelemből, hit által él bennünk a Krisztus. No hát ezért került be a Szentírásba az özvegyasszony két filléréről szóló történet is. Mert példa előttünk, példa mai keresztények számára, milyen odaszánással, milyen lelkiséggel, lelkülettel érdemes kereszténynek lenni. A sokaság a feleségéből dobott, és ezzel letudta maga adakozását. Ez az özvegyasszony mindenét, önmagát is odaadta Isten számára. Nem az a dolgunk tehát, testvérek, hogy nézzük ki, hogyan, mennyit ad a persejbe, hanem az, hogy Istenre bízzuk magunkat, egész életünket, és benne a pénztárcánkat is. Azt szokták mondani, hogy a hívő embernek a pénztárcája tér meg utoljára. Térjünk meg úgy az Úrhoz, hogy a pénztárcánk is az Úré legyen. Egészen biztos vagyok aztán abban is, hogy ez az öreg asszony nem halt éhen. Bár kifizette a maga kis vagyonát, kuporgatott pénzét, de nem halt éhen. Igazából nem azon a két leptonon vagy fillére múlt az ő jövője, anyagi állapota, hanem Istenen. És ő ezt tudta. És Isten gondoskodott is róla. Erről nem tudósít bennünket a Szentírás, de azért merem állítani, mert hívők egybehangzó véleménye mondja ezt. Ennek a özvegyasszonynak az élete nem ért véget, mert kifizette, kiadta minden vagyonát. Amit adunk, azt Isten százszorosan visszaadja nekünk. De ezt csak akkor tapasztaljuk meg, ha olyan szívvel, ha olyan lelkülettel adunk, amit Isten lát és értékel. Ami Isten szemében értékes, becsülendő. Gyakori kérdés, de hát mire adakozzunk? Mert nem történik semmi a gyülekezetünkben. Nem építünk templomot, nem újítunk templomot, nem építünk parókiát. Ez a mi esetünkben most hála Istennek nem igaz, mert mi felújítunk templomot, és építkezünk, Istennek legyen érte hála, de hogyha nem így lenne, akkor mire adakozzunk? Sokakban merül föl a kérdés. Jézus Krisztus azt mondja, Isten dicsőségére, Isten céljaira adakozzunk. Az adakozás célja egyrészt az egyház kiadásainak fedezése, a szükségletek elrendezése. Régen falun úgy adakoztak az emberek, ahogy tudtak. Lehet, hogy gabonát adtak, gabonával próbáltak segíteni az Isten ügyén, vagy más termény beszolgáltatásával. Nyilván ma már változott a helyzet, gabonával nem lehet telefonszámlát vagy vízdíjat kifizetni. Manapság ezt már nem lehet megtenni, most pénzzel adakozunk. Ezen túlmenően az adakozás célja a misszió, vagyis az evangélium terjesztésének a munkája. A diakónia is ide tartozik, a szeretett szolgálat. Ehhez csak Kálvin János gondolatát tehetem hozzá. Későn ad, aki arra vár, hogy felkérjék az adakozásra. Végezetül testvérek, mint egy összefoglalásként hadd mondjam el, az özvegyasszony mindenkinél, a sokaságnál, mindenkinél többet adott a persejbe, mert Jézus elmondása szerint ő mindenkinél többet kapott. Teljen meg a mi életünk is ilyen hittel, ilyen Istenre hagyatkozással, ilyen reménységgel, és tapasztaljuk meg mi is Isten gondoskodó, őrző, védő, hordozó szeretetét. Ismerjük föl, hogy Isten mi mindent adott nekünk a mi életünkbe, amivel adakozhatunk. Ez persze nem biztos, hogy pénz. Mindenki kapott talentumokat. Ezeket kell Isten dicsőségére fordítani valamennyiünknek. Mert ebben az értelemben is érvényes ránk a példázat, el kell számolnunk majd a talentumokkal. A jótékonyságról és az adakozásról pedig el ne feledkezzetek, mert ilyen áldozatokban gyönyörködik az Úr. Krisztusban szeretett testvéreim, a Szentlélek Isten adjon nekünk indítatást, hogy a mi adakozásunk valóban jó szívvel történjen Isten dicsőségére, egyházunk épülésére, az Úr szolgálatára. Amen. Válaszoljunk az ige hirdetésre énekszóval. A 274. dicséretünk első verszakát énekeljük el. A 274. dicséretünknek énekeljük tehát az első verszakát. Ki Istenének átad mindent, bizalmát csak beléveti. azt csodaképpen őrzi itt lent, ínség baj közt is élteti. Mennyei atyánk, mi olyan sok minden jó dolgot kaptunk te tőled, annyi sokféle talentummal ajándékoztál meg minket. Azért adtad, hogy a mi életünk teljesebbé, jobbá, örömtelibbé váljon. Azért adtad, Urunk, ezeket a talentumokat, hogy a te dicsőségedre fordítsuk, kamatoztassuk azokat. Mennyei atyánk, bocsáss meg nekünk, hogy ha nem így teszünk, sokszor nem így teszünk. Megtartjuk azokat magunk számára. Magunk hírnevének megszerzésére vágyakozunk. A magunk hírnevének megszerzésére, önmagunk elismertetésére áhítozunk. Mennyei atyánk, bocsásd meg nekünk ezt a gyarlóságunkat. Tudjuk, hogy mi milyen drágák vagyunk a te számodra. Mennyire becsesek vagyunk te előtted. Bárcsak téged tartanánk szem előtt a te céljaidat, a te akaratodat, a te ügyedet. Fohászkodunk, mennyei atyánk, hogy a Szentlélek által munkálkodj a mi életünkbe. Fohászkodunk hozzád, mennyei atyánk, hogy a te fiad a Szentlélek által legyen úrrá a mi életünk fölött, teljességgel. Ne csupán életünk egyes részei fölött, ne csupán időlegesen a templomban, a hívő testvérek között, hanem a hétköznapokban is. Akkor is, amikor egyedül vagyunk. Urunk, taníts minket imádkozni, amikor egyedül vagyunk, a magányunkban. Indíts minket imádságra, hogy elmondjuk mindazt, ami bennünk van. Bocsásd meg nekünk, hogy általában szép, kegyes, bibliás szavakat mondunk te neked, és nem arról beszélünk, ami a szívünket nyomja. Indíts minket arra, Urunk, hogy kiöntsük a szívünket te eléd. És kérünk is, hogy költözz a mi életünkbe, vedd át a mi uralmat, a mi életünk fölött, életünk minden területe fölött, még a pénztárcánk fölött is, Urunk. Köszönjük neked, hogy igédben most az adakozásra, a jótékonyságra tanítottál bennünket. Urunk, sóvárogva várja a világ az Isten fiainak a megjelenését, akik adakoznak. Adakoznak az ő idejükből, szeretetükből, nem sajnálják azt. Akik jótékonykodnak, mert örömöt jelent az ő számukra. Urunk, szeretnénk mi is így adakozni, így jótékonykodni, ami időnkből, ami energiánkból, szeretetünkből, és a mi pénzünkből is. Köszönjük, Urunk, az ígét, köszönjük neked a tanítást, te őrizd meg a mi szívünkbe, és te forgasd tovább a mi elménkbe szavaidat. Mennyei Atyánk, fohászkodunk te hozzád gyülekezetünkért is, adj nekünk továbbra is élő igéket, adj közöttünk lelki ébredést, imádkozunk, Urunk, a gyászolókért, azokért, akik szerettüket elveszítették és megszomorodott szívvel vannak. Imádkozunk, Urunk, a betegekért, az elesettekért, kérünk az ő lelküket, mensd meg a csüggedéstől, a befelé fordulástól, a kárhozattól. De tőled kérjük, Urunk, az áldást a mi kis városunkra, Budaörsre, a mi kis nemzetünkre, amely sokfelé él. Taníts minket, Urunk, imádkozni nemzetünkért is. Annyira fontos lenne, hogyha e tekintetben is egy akaraton volnánk és elfogadnánk téged, hogy csak akkor lesz összefogás, életerős nemzeti közösség, hogyha te vagy, Úr, mi fölöttünk, az egyes emberek élete fölött. Köszönjük neked, Urunk, még egyszer minden jó téteményedet, minden szeretetedet és minden beszédedet, amely örökké való. Áldott a te háromszor szent neved, most és minden időben. Amen. Az Úr Jézus szavaival mondjuk együtt: mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket a kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Kedves testvérek, hallgassuk meg most a hirdetéseket.
Mindenek előtt gyülekezeti alkalmainkat hirdetem. Ma délután 4 órára gyülekezetünk munkatársait várjuk szeretett vendégségre a gyülekezeti házunkba. Hétfőn este 6 órától istentiszteletet tartunk, kedden 7:30 kezdettel bibliaiskolánk van, szerdán 9:00 kezdettel nyugdíjas délelőtt, csütörtökön este 6:00 gyülekezeti bibliaórát tartunk. Pénteken délután 5:00 a gyermekek számára van konfirmációs előkészítő óra, 6:00 ifjúsági bibliaóra, 7:00 pedig bibliakör. Mindezeket a hétközi alkalmakat a gyülekezeti házunkban tartjuk. Vasárnap 8:30 kezdettel lesz istentiszteletünk itt az evangélikus templomban, és ezzel egy időben a karzaton a gyermekek számára gyermekórát tartunk. Nagy-nagy örömmel hirdetem a testvéreknek, hogy a jövő vasárnapi istentiszteletünk lesz, legalábbis most egyelőre az utolsó alkalom, amelyet itt az evangélikus templomban tartunk, ugyanis a karácsonyi istentiszteleteinket már a 24-i vasárnap délelőtti istentiszteletet is, és a délutáni családi karácsonyi ünnepét is otthon a saját templomunkban szeretnénk tartani. Tehát jövő vasárnap 17-én még itt találkozunk, de az lesz az utolsó istentisztelet itt, és aztán karácsonytól kezdve megint otthon a Clementis utcában találkozhatunk. Kérjük a testvéreket, hogy ennek a hírét adjuk tovább, hogy minél többekhez eljusson, és minél többek már így új rend szerint indulhassanak el Isten tiszteletekre. Most szombaton 10 órára, lámpabúrák és ablakok tisztításához asszonytestvéreket várunk a gyülekezeti házunkba. Amint azt hirdettük, tegnap délelőtt karácsonyi kézműves foglalkozásokat tartottunk gyülekezetünk szervezésében a lakótelepi közösségi házban. Nagy-nagy örömünkre szolgált ez az alkalom, látni azt, ahogyan a gyerekek csillogó szemekkel mentek egyik asztaltól a másikig, és nem tudták, hogy mihez is fogjanak hozzá, és mit készítsenek. Én szeretnék most köszönetet mondani a foglalkozások vezetőinek, így Kuszman Nórának, Péterki Piroskának, Lévai Lászlónak, Kun Józsefnének és segítőjének, valamint Hervert Sándornak. Isten áldja meg őket gazdagon. Ugyancsak szeretnék köszönetet mondani a gyülekezeti házunkban végzett mindenféle munkáért, hiszen a gyülekezetünkből sokan serénykedtek ott az elmúlt napokban. Nagyon szépen köszönjük ezeket a munkákat is. Kérjük az aktuális hírlevelünkkel együtt kiküldött kérdőíveknek a visszajuttatását azoktól a testvérektől, akik ezt még nem tették meg. És amint azt a testvérek már tudják, gyűjtést hirdettünk új templomi székekre. Hirdetem, hogy még van lehetőség az erre a célra szánt 5000 forint adomány elhelyezésére az úrasztalán, szék feliratú borítékban. Szeretném hangsúlyozni azt, hogy természetesen, akiknek az anyagi helyzete nem teszi lehetővé ennek az adománynak az ide juttatását, az sem fog a templomunkban ülőhely nélkül maradni. Karácsonyhoz közeledünk, készítünk szeretett csomagokat gyülekezetünk idős testvérei számára, akik már nem tudnak ide istentiszteletre eljönni, illetve rászoruló testvérek számára. Vállalkozó kedvű testvéreket keresünk viszont ezeknek a szeretett csomagoknak a házhoz eljuttatásához. Aki ebben tudna segíteni, kérem, hogy jelezze nekünk, lelkipásztoroknak. Köszönjük szépen előre is ezt a szolgálatot is. Az elmúlt vasárnapi perselypénzünk 65.960 forint volt. Az új székekre eddig 265.000 forint érkezett be, és vállalt építési adományok pedig együtt eddig 194.000 forint összegben érkeztek be. Hirdetem azt is, hogy a november havi bevételünk 587.040 forint volt, kiadás pedig 500.816 forint. Ehhez hozzátenném azt, hogy amit eddig fizettünk most így itt a tél elején, gázszámlát, az még csak 13.000 forintos volt, az igazán húzós összegű gázszámlák, azok még ezután fognak megérkezni. Isten áldja meg a jókedvű adakozókat, és külön is köszönjük azoknak a testvéreknek, akik a kérőszavunkat megértették és meghallották, és nagyobb összeggel hozzájárultak gyülekezetünk fenntartásához. Az elmúlt héten Ravatal mellett is meg kellett állnunk, Zsíros Mihályné Nagy Erzsébettől búcsúztunk, aki 1920. december 6-án Debrecenben született, és ez esztendő november 28-án Török Bálinton hunyt el. A gyászoló testvéreknek az Úr Jézus Krisztustól kívánunk erőt, békességet és vigasztalást.
Két dolgot szeretnék még hirdetni. Az egyik az lenne, hogy talán észrevették többen itt a fal tőlem bal oldalra lévő részén. Néhány képet elhelyeztünk, amelyek az építkezésről és a gyülekezet életéről mutatnak jeleneteket. Nézzük meg őket, a bejáratnál is található képek. Ezeken a képeken a templom felújításáról láthatunk jeleneteket. Nézzük meg, látjuk, hogy mire adakozunk, mire megy a pénzünk, és hogyan épül, szépül a mi templomunk. A másik dolog az lenne, hogy kedves feleségem arra kérte az alakuló énekkart, énekkórust, hogy ne menjenek el, próbáljanak együtt maradni, és egy ének vagy két-három ének erejéig együtt lenni. A 274. dicséretünk második, harmadik verszakainak eléneklésével fejezzük be Isten tiszteletünket. 274. dicséretünk második verszaka így kezdődik. A súlyos gondok mit használnak, a sóhaj sok, jajszó mit ér? A jótékonyságról és az adakozásról pedig el ne feledkezzetek, mert ilyen áldozatokban gyönyörködik az Isten. És az Isten békessége, amely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni a ti szíveiteket és gondolataitokat a Jézus Krisztusban. Amen. Áldás, békesség, Isten velünk, viszontlátásra!